Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtársaiknak. Furuljáztunk, de nem táncoltatok. Síránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János, nem eszik és nem iszik. Azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik és azt mondják, lám a falánk borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Most a második estéjén adventi előkészületünknek. Tegnap keresztelő Szent János személyén keresztül próbáltuk fölfedezni újra azt a frissességet, ahogyan Isten megjelenik a mi érdekünkben, a mi szabadításunkra. A mai alkalommal szintén egy adventi szemét állítunk szemünk elé, valóban itt is van a szemünk előtt, Szűz Máriát, Jézus és az egyház anyját. Ő lesz az, aki a mai elmélkedésünk, szemlélődésünk középpontjába lesz. Az egyház anyja. Érdemes egy kicsit ezzel az egyház szóval, ezzel az egyház fogalommal szembenéznünk, különösen azért, mert nagyon gyakran elhangzik az a vád, hogy az egyház az teljesen a múltban gyökerezik, a haladás ellensége, lásd a galileai ügyet és egyebek. Vajon tényleg mi, akik az egyházhoz tartozunk, ilyen maradiak vagyunk, ellene vagyunk a haladásnak. Miről is van szó, amikor az egyházat azzal vádolják, hogy teljesen a múlthoz tartozik? Érdemes erre egy gondolatot fordítanunk, mert tényleg gyakran elhisszük azt, amit mondanak, és kénznéznek leszük. Holott nem is biztos, hogy arról van szó, hogy teljesen úgy van, amit mondanak. Mert mi történik a tudomány, a természettudomány fejlődése és az egyház kapcsolatában? Azt látjuk, hogy az egyháziak között, papok között bizony nagyon jó, híres felfedezők, kutatók, tudósok vannak, akár a Jedlik Ányosunkra, vagy az Öveges professzorra, vagy Kopernikuszra gondolunk, ők mindjárt papok voltak, és hát még sorolhatnánk a számukat, nem beszélve arról, hogy az egyház nyitotta az első népkonyhát, az első szakközépiskolát, az első kórházat, az első egyetemet, mindezekben ott volt elsőként. Akkor mégis honnan jön ez az ellentét állítása a tudomány és az egyház között? Ha jobban megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a tudósok, akik valami újat meglátnak, nem az egyház ellen vannak elsősorban, hanem a korabeli gondolkodás ellen, a korabeli virágszemlélet ellen, mert ők már egy kicsit másként látják. Emlékezzünk csak Einsteinre, a relativitás elméletre 1900-as évek első felében, hogy micsoda újdonság volt, és mennyien ellene voltak. Neki nem az egyházzal kellett küzdeni, hiszen ő is hívő zsidóként azt mondta, hogy nem én vagyok az első, aki ezt a csodálatos rendet elgondoltam a világban, én csak fölfedezem. A korabeli nézetekkel kellett harcolnia. Ennyiben igaz, hogy az egyház valóban nagyon gyakran a járt, kitaposott út mellett van. De jó látnunk, hogy amikor valaki egy letűnt világ szemlélet ellen van, nem elsősorban az egyház ellen van, hanem akár a tudós társai ellen. És ez a galilei ügy az is mutatja számunkra, hogy amikor Galilei az 1500-as években az ő elméleteit kezdte mondani, amíg a világ és a nap és az egyebekről volt szó, addig senki nem bántotta őt. Csak amikor a Bibliával kapcsolatban állított olyan dolgokat, hogy Bibliában ez vagy az nem jó van. És akkor az egyház összehívott egy tudós grémiót, tudósokból álló bizottságot, hogy döntsék el, hogy most Galilei mit mond. Hiszen az egyház ebben nem szakember. És Galileit kivéve, az összes szakember azt mondta, hogy Galilei téved. És ez alapján mondta az egyház, hogy hát akkor Galilei téved. És tudjuk jól, hogy a tudósok, a korabeli világfelfogás, az volt az, ami ellen nem csak neki, hanem sokaknak harcolnia kell. És az egyház nagyon is a haladás, a fejlődés pártjánál. Csak tudjuk, hogy az egyház éppen azért, mert össze akar fogni bennünket, kapcsolatokat épít közöttünk, hát ez az, ami bizonyos elemeknek, irányoknak nem nagyon tetszik. Az egyház. Vajon mi, akik az egyházhoz tartozunk, honnan is indulunk? És miért mondhatjuk, hogy Szűz Mária nekünk eszményképünk és példaképünk, mint Jézusnak és az egyháznak az anyja? Érdemes visszamennünk a legkezdetekre, hogy a keresztény közösség, amikor indult, amikor egy kicsit már ismert volt, akkor hogyan viszonyultak hozzá? A római birodalomban, a 200-as években a keresztény üldözés már javába tartott, és bizony a pogányokat nem egyszer megdöbbentette, hogy a keresztények ott, a cirkusz porondján milyen szeretettel vannak egymás iránt. Hiába adtak neki kardot, hogy amelyik győz, az szabadon engedik, eszük ákába se volt egymás ellen harcolni. És ahogyan följegyezték a korabeli írók, nem csak azt kérdezték meg a rómaiak, hogy kik ezek, mert megtudták, hogy keresztények, hanem azt is, hogy milyen az Istenük. Milyen az Istenük nekik, akik ilyen módon képesek egymást szeretni. Tegnap itt az Isten kérdést már kicsit próbáltuk körüljárni, de tudjuk, hogy teljesen nem lehet kimeríteni. De az egyházban, a keresztény közösségben valami olyan oldal nyílik meg, amit nem is gondoltak előtte. Miről is van szó? 200-300-as években az uralkodó irányzat, a szellemi irányzat Istent, mint egyetlent, mint tökéletes, mint önmagát gondoló gondolatot képzelte el. A filozófusok úgy gondolták, hogy Isten az tökéletes, és hogy a legfőbb tevékenysége az, hogy gondolkodik. Ezzel vonzza a világot. A kereszténység igazán két módon haladta meg ezt az elképzelést. Megmutatta azt, hogy Isten nem csak gondolkodik. A legistenibb tevékenység nem a gondolkodás, hanem a szeretet. A tevékeny szeretet. Hiszen látjuk, hogy Isten mennyire megmutatta a történelem során a zsidó néppel, keresztény néppel kapcsolatban gondoskodását, szeretetét. És ennek a gyökerénél ott van, hogy a keresztények Istene nem egy magányos Isten, nem egy egyedül való Isten, hanem önmagában Szent Háromság, önmagában a közösségnek a hordozója, a közösségnek a léte. És ezért a keresztényekre kezdetől fogva jellemző volt egyfajta fölismerése ennek, hogy nem csak azért próbálunk mi keresztények együtt lenni, mert együtt könnyebb, hanem ennek mélyebb oka is van. Ha még egy lépést visszamegyünk a 200-as évektől, a keresztény közösségtől, akkor ott látjuk Jézust. És látjuk, hogy Jézus hogyan hívja meg az ő tanítványait. Nem arra hívja, hogy naponta 6 vagy 8 órát képezze őket, aztán majd hazamehetnek, és másnap újra jönnek Jézus iskolájába. Jézus iskolája, mondhatjuk így, egy 24 órás iskola volt, ahol a tanítványok ott voltak mindig Jézussal. Tehát nem csak néhány dolgot kellett a fejükbe beemelni és megtanulni, hanem megtanulni olyan módon élni, ahogyan Jézus élt. Olyan irgalmasan, olyan figyelmesen, ahogyan ő. És látjuk, hogy Jézus mennyire próbálta bevezetni őket a saját gondolataival, a saját életébe. Bevezeti őket a saját egyedülálló Isten kapcsolatába. Ő, aki elsőként és egyedülálló módon Isten abbának, apukának, édesapának nevezte, bevonja a tanítványait ebbe. És azt mondja, hogy ti is mondjátok ezt az imádságban, hogy mi atyánk. Hogy ilyen módon legyetek vele kapcsolatban. És a tanítványoknak meg kellett tenni ezt a lépést, hogy nem volt elég Jézushoz csatlakozni, el kellett fogadni a többieket is. Hiszen így vált 12-vé valóban a tanítványi kar, ez az apostolok így alkottak valóban egy közösséget. És látjuk, hogy Jézus mennyire számított rájuk, hogy mennyire együtt volt velük. És egy nagyon érdekes kijelentést tesz, amikor azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Ez nem csak egy olyan megbízatásra utal, mint hogy egy képviselő az jön, és elmondja az általa képviselt embernek az utasításait, a parancsait. Az apostolok nem ilyen értelemben voltak nagykövetek, mint a világban előfordul. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És még van egy-két nagyon érdekes mondata a Szentírásban, az utolsó ítéletről, Máté 25. fejezetben, amikor Jézus beszél, azt mondja, hogy az utolsó ítéleten el fog hangozni ez, amit egynek tettetek, nekem tettétek. Nem azt mondja, hogy olyan, mintha nekem tettétek volna, hanem azt mondja, hogy nekem tettétek. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Mi van ennek a hátterében? Szeretnék egy kicsit rányitni arra az ószövetségi gondolkodás formára, ami nagyon lényeges, hogy megértsük, hogy mi is Jézusnak a szándéka, hogy mi is igazán az egyház, kik vagyunk. Tudjuk, hogy az egyén és a közösség kapcsolata, amióta világ a világ, hát mindig hol az egyik, hol a másik irányba lendült ki. Volt a kommunizmus időszaka, amikor a közösség volt a legfontosabb, a közösbe vinni, közösbe tenni. És nem akarjuk ennek részletezni a hátulütőjét. A lényeg az, hogy a közösség volt a legfontosabb, és az egyén elhalványult. Ma az egyén az igazán fontos, a személyiségi jogok, az egyéni jogok, ezt halljuk nagyon sok helyen, és ennek védelmében nagyon sok mindent tesznek is. A közösség javáról, a közjóról ma kevesebbet hallani. De hogyan volt ez a választott nép életében? És itt felfedezhetünk egy nagyon eredeti látásmódot, egy gondolkodási formát, az egyén és a közösség között, amelyhez tartozik. Tudjuk, hogy a közösség, mi is a közösség, az egyénekből áll. De azért közösség, mert az egyéneknek van valami közük egymáshoz. Egyébként nem lehetne közösség. De milyen ez a kapcsolat? Az Ószövetségnek van egy-két nagyon érdekes jelenete. Például a szövetségkötés. Szövetségkötésnél úgy zajlik, hogy ott vannak a Sinai hegynél, a Sinai hegyen ilyen nagy harson az engés, meg felhő, meg lángnyelvek, meg dübörgés, meg minden. Úgyhogy a nép azt mondja Mózesnek, hogy hát tudod mit, inkább menjél te, és te menjél oda Isten közelébe, mi félünk. És Mózes bemegy a felhőbe, és megköti a szövetséget. Tehát igazán a szövetségkötésnél Mózes van ott. De ő nem mint egyszer Mózes van ott, hanem mint aki az egész népet képviseli. Ő a nép képviseletében. Ő maga szövetséget köt Istennel, de ebbe a szövetségbe beletartozik az egész nép. És Isten is azt mondja, hogy én szövetséget kötöttem a néppel, holott csak Mózes volt ott. De időnként egy-egy emberben, egy nagyon fontos pillanatban az egész nép, az egész népnek a döntése mint egy kicsúcsosodik, és ő mint a nép képviselője, mint ő személyesen hoz meg egy döntést az egész nép érdekében. Egy másik érdekes példa, amikor ott Józsué már a vezető, akkor valamilyen csatát vívnak, és elbukják a csatát. Amikor összeszedik a halottakat, kiderül, hogy néhány izraeli katona nyakában amulett volt. És erre megállapítják, hogy igen, ezért vesztették el a csatát, mert ez tilos nekik hordani. De mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy Izrael vétkezett. A nép vétkezett. Mert ezekben az emberekben, akkor mintegy a nép oda csúcsosodott ki. Ők képviselték a népet. Ők személy szerint is ott voltak, és mint a nép képviselői is ott voltak. Erre mondjuk azt, hogy időnként egy-egy emberben az egész nép kicsúcsosodik, annak a képviseletében beszél, és az ő döntése, akár jó, akár rossz, az egész népre kihat. Tehát egy élő kapcsolat van az egyén és a közösség között. Valamennyire érthető? Jó. És érdekes módon ez megy tovább az új szövetségben. Mert Jézus, és ebből megérthetjük, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, ez mutatja, hogy az ő személyiségét ki tudja terjeszteni. Be tud vonni a saját személyébe, a saját szívébe másokat. És azok a mások vele valahogyan azonosulnak. És azt mondják, hogy igen, mi valamennyire hozzátartozunk, mi a te részed vagyunk. Hozzánk tartozol, és mi hozzátartozunk. Mi nem csak a saját ügyünket akarjuk mondani, a saját szavainkat akarjuk mondani, hanem téged képviselünk, téged hordozunk, te ott vagy a szívünkben. Azt hiszem, hogy legjobban akkor értjük meg, hogy mit jelent, amikor arról gondolunk, hogy ha szeretünk valakit, akkor az ott van a szívünkben. És ha szeretünk valakit, ez befolyással van a cselekedeteinkre. Nem cselekszünk úgy, mintha nem szeretnénk. Mert ott van bennünk. Hordozzuk magunkban, a gondolatainkban, az akaratunkban, az imádságunkban. Jelen van bennünk. És most ezt átvihetjük Jézusra is. Jézus is jelen van bennünk. Mert rá gondolunk, mert imádkozunk hozzá, mert a kegyelmével jelen van. És Jézus nagyon is jól tudja ezt. És ez, amikor bevonja az ő barátságába a tanítványait, akkor valami módon az ő életében részesíti őket. Az Isten tapasztalatában, a Isten kegyelmében. És azt mondja, hogy menjetek ti is, és legyetek ennek a szószólói. Amikor Názáretben Jézust elutasítják a otthoniak, akkor Jézus nem kezd el bűnbánatot tartani, nem kezd el azt mondani, hogy bocs, hát azért nem akartam ilyeneket mondani, hanem éppen a názáreti kudarc után küldi el az apostolait kettesével maga előtt, hogy készítsék elő az útját. És Jézus látta, hogy ha otthon, Názáretben ilyen nehezen értik meg az, hogy Isten itt van, Isten országa itt van, akkor meg kell sokszorozni az erőt, hogy jobban megértsék az emberek. És a tanítványait, mint egy a saját képviseletében küldi. Igaz ez a kifejezés, aki titeket hallgat, engem hallgat. Mert Jézus szól általuk, Jézus kegyelme van meg általuk. Az egyház tehát mindenek előtt azoknak a gyülekezete, közössége, akik számára Jézus elsődleges. Mi mindnyájan az ő tanítványai vagyunk, és azok is szeretnénk lenni napról napra. De vajon egymás között mennyire van meg, vagy mennyire kell, hogy meglegyen ez a kapcsolat? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mond. Beszél a szeretetről mindenki iránt, sőt az ellenség szeretetről is beszél. De mégis, amikor az utolsó vacsorán ott van a tanítványaival, akkor azt mondja, hogy az én parancsom az, hogy szeressétek egymást. És ebből ismerje meg a világ, hogy az én tanítványai vagytok. És ez lesz az a jel, amiből meg fog ismerni a világ, hogy engem az Atya küldött. Hát azt hiszem, akik közeli munkatársak, családtagok, azok nagyon is jól tudják, és tudjuk, hogy milyen nehéz ez az egységet, ez az összhangot, ez az egyetértést megélni. Bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy otthon a legnehezebb. Akikkel közel vagyunk, akikkel egy lakásban élünk, azokkal bizony, mert közel vagyunk egymáshoz, érezzük az ellentétet, a másságot, a különbözőséget. És Jézus azt mondja, hogy ha ezt megpróbáljuk jól megoldani, egy kölcsönös szeretetben megoldani, akkor ez egy jel lesz. Ugyanis ez egy olyan dolog, amely ez a puszta emberi erő kevés. Hiszen te is, meg én is, meg a harmadik, meg mindenki a saját feje után akar menni, mert másfelé nem is nagyon lehet. És úgy látjuk, hogy ezek néha nagyon különböző irányok. Hát ki az, vagy mi az, ami meg tudja adni egy keresztény közösségnek azt az egységet, amit Jézus akar. Az imádságokban, kezdve a mi atyánktól, egészen itt majd itt az atya fogja imádkozni, itt a misének az imádságait, mindig többes szám első szemében vagyunk. Mi keresztények fordulunk, mi mennyei atyánkhoz. De vajon ezt a közösséget, ezt, hogy kimondhatjuk, hogy mi teszi lehetővé? Hiszen különbözőek vagyunk, más családból származunk, más helyekről jöttünk. Mi az alapja ennek a mi-nek, többes szám első személynek? Mert hiszen az én meg a te nem önmagától, nem automatikusan lesz mi-vé. Valami kell, ami közös. Mert a mi az nem az énnek a többszöröse, mert mindegyikünk egy példányban van ezen a földön. Akkor a mi, a többes szám első személy honnan van? Hát annan, hogy az énnek meg a tenek van valami közös ügylete, közös célja, közös dolga. Mi lehet ez a közös? Egyrészt a szándék, hogy az Úr Jézus felé akarunk menni, másrészt a Szentlélek. A Szentlélek igazán a nagy ajándéka Jézusnak, akit elküld az ő tanítványainak, elküld az ő egyházának. Mert a Szentlélek igazán benned is és bennem is a közös, sőt, az ugyanaz. És éppen a lélek alapján mondhatjuk, hogy mi vagyunk, és hogy mi atyánk. Mert az egy lélek van mindegyikünkben. Ez tesz engem és téged, az én és a te. Ez alapján mondhatja, hogy mi keresztények. Mert ugyanaz a lélek van bennünk. És ugyanarra a lélekre hallgatva felfedezhetjük, hogy közös dolgaink vannak. Mert az egy lélek nem mond ellen önmagának. És ha valóban tudunk a bennünk levő lélekre hallgatni, akkor ez egység felé vezet bennünket. Ez egyáltalán nem automatikus. Ezt tanulni kell. Hiszen a lélek törvénye, amit olyan sokszor emlegetnek az Új Szövetségben, az errefelé akar vinni bennünket. És milyen sokszor nem a lélek irányít bennünket, nem a szívünk mélye alapján cselekszünk, hanem a pillanatnyi érdek, vagy a düh, vagy a valamilyen felszínes dolog iránt. De amikor az egyházat említjük, akkor igazán erre gondolunk. Nagyon sok emberi van az egyházban, ami azt jelenti, hogy töredékes, gyarló, hibá, hát ami az emberre jellemző. Úr Jézus egy dolgot mond, ami megkülönböztető kellene legyen, az, hogy szeretjük egymást. Minden hibánk, minden gyarlóságunk ellenére. És ezért tiszteljük nagyon a boldogságos Szűz Máriát. Mert amikor ő ott áll az angyal előtt, akkor benne mondhatjuk, hogy nem csak ez az egy názáreti lány mond igen Istennek, hanem benne mondhatjuk, hogy az egész emberiség, amelyik várja az üdvözítőt, benne mint egy kicsúcsosodik. Ő az egész Istenre vágyó emberiség képviseletében azt mondja Istennek, hogy igen, hogy elfogadom, hogy legyen meg a te akaratod. És ezért nagyon tiszteljük őt. Mert mi is szeretnénk ehhez az emberiséghez tartozni, amelyik vágy Istenre, és igent akar mondani Isten akaratára. És nem is csak egy egyszerű vágyakozás az, amit felfedezhetünk Máriában, mindegyikünknek, mint egy a szimbólumában, hanem tudjuk, hogy a kereszt alatt az Úr Jézus ránk is bízta őt. Hiszen János ott áll a tanítványok képviseletében, és hallja Mária és János, hogy íme a te fiad, és íme a te anyád. És én nagyon hálás vagyok Máriának, hogy ezt elfogadta. Mert hát gondoljatok bele. Szóval Jézus azért Jézus volt. És hát persze a János apostol is egy kiváló ember volt, tehát ezért mégiscsak a János volt. És egy Jézust, egy ilyen fiút elcserélni egy Jánosért, mutatja Máriának a nagy szeretetét. És ebben a Jánosban mi is ott vagyunk. És mi is el akarjuk ezt fogadni. Hogy ránk is bízta Úr Jézus az ő anyját, és bennünket is rábízott az ő édesanyjára. És ezért úgy tekintünk Máriára, mint az első az egyházban, a keresztények között, aki elsőként tudott igent mondani Isten akaratára, Isten szándékára, és igent mondott ránk is. Holott nem tudom, hogy mondhatott volna nemet, holott jobbat is találhatott volna talán. De ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy igent mondott ránk, és elfogadott bennünk. És érdemes erre a Máriára így tekintenünk, hogy ő ezért példaképünk, ezért első. Mert Istennek egy totális, teljes igent ki tudott mondani, és azért is, mert ugyanakkor az ő fiának a tanítványaira is igent mondott. Hiszen ott látjuk őt már pünkösd előtt az apostolokkal, hogy együtt imádkozik és várja, hogy a Szentlélek kiáradjon reájuk. És ugyanúgy végig kíséri Jézus földi egyházát. Azáltal és azért, hogy mindenkit próbáljon az ő fiához vezetni. Hogy megéreztesse velünk, hogy ő fia valóban tovább akar élni bennünk. Hogy mi valamiképpen az ő folytatása lehetünk ezen a földön. Második János Pál pápa a harmadik évezred nyitányánban azt mondja, hogy az új évezredben az egyháznak előre kell lépni a közösségi lelkiség területén. Tanulnunk kell, és előre haladnunk abban, hogy mit jelent a kölcsönös szeretetnek az a parancsa, amit Jézus ránk bízott. Hogy ebből ismerjen meg a világ, hogy őt az Atya küldte, és hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Máriára tekintve láthatjuk az elsőnket, az egyházban az elsőt, és hálás szívvel fogadhatjuk, hogy egy ilyen példaképet és anyát kaptunk Jézustól, akiben látjuk, hogy mit is jelent igent mondani Istennek, ez mennyire közösségbe vonja őt Istennel, a fiúval, a Szentlélekkel, és hálásak vagyunk, hogy minket is be akar vonni ebbe a közösségbe, ebbe a valóságba. Az egyház mi vagyunk, meg a Szentlélek, meg az Úr Jézus. És mi megpróbáljuk ezt az egyházat minden gyarlóságunk ellenére, és az egyház minden gyarlósága ellenére szeretni. És egyre jobban megélni azt a parancsot, amit Jézus speciálisan adott nekünk, hogy szeressük egymást. Amen.